Szeretettel köszöntök mindenkit ezen a kicsit borús, kicsit erős, esős vasárnapon, akkor az idő sem tudja eldönteni, hogy mit tegyen, de remélem nekünk majd sikerül a presbiter választással kapcsolatban, ami majd az Isten tiszteletet követően lesz. Köszöntöm a gyülekezetet az apostol szavaival is. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a mai zsoltárunkat, a 143. zsoltárt Siker Bonifác tolmácsolásában.
Uram, hallgass meg imádságomat, figyelj könyörgésemre. Hallgassák, mert hű és igaz vagy te. Ne szállj perbe szolgáddal, hiszen egy élő sem igaz előtted. Mert ellenség üldöz engem, földre tiporja életemet, sötétségbe taszít, mint a régen meghaltakat. Lelkem elcsügged bennem, szívem megdermed bensőmben. Visszaemlékezem a régi napokra, végig gondolom minden tettedet. Elmélkezem kedved alkotásain. Imádkozva nyújtom feléd kezem, mint a kiszikkadt föld. Lelkem utána deped, mint a kiszikkadt föld. Siess, Uram, hallgass meg, mert oda van a lelkem. Ne resd el olcad előlem, mert olyan leszek, mint a sírba leszállók. Hadd halljam minden reggel, hogy hűségben vagy. Hiszen benned bízom. Ismertesd meg velem, melyik úton járjak, mert hozzád vágyódik lelkem. Ments meg ellenségeimtől, Uram, nálad keresek oltalmat. Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem. A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton. Tartsd meg életemet, nevedért, Uram. Hozz ki engem a nyomorúságból a te igazságodért.
Köszönjük szépen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek igéjét, Istennek írott igéjét, amint írva található Sámuel első könyvében, Sámuel első könyve 24. részének válogatott verseiben a következőképpen. Amikor visszatért Saul a filiszteusok üldözéséből, jelentették neki, hogy Dávid Én-Gedi pusztájában van. Maga mellé vett Saul egész Izraelből 3000 válogatott embert, és elment, hogy megkeresse Dávidot és embereit az Erge sziklánál. Amikor az útmenti juhaklokhoz ért, volt ott egy barlang. Saul bement oda, hogy szükségét elvégezze, Dávid pedig embereivel együtt éppen a barlang legmélyén tartózkodott. Akkor az emberei ezt mondták Dávidnak: nézd, ez az a nap, amelyről azt mondta neked az Úr, hogy kezedbe adja ellenségedet. Tégy vele, amit jónak látsz. Erre fölkelt Dávid, és lopva levágta Saul köpenyének a sarkát. Saul pedig kiment a barlangból, és útjára indult. Ezután Dávid is fölkelt, kiment a barlangból, és Saul után kiáltott: Uram, királyom! Saul hátra tekintett, Dávid pedig arccal a földig hajolt, és leborult előtte. Akkor ezt mondta Dávid Saulnak: nézd csak, atyám, itt van a köpenyed sarka a kezemben. Amikor levágtam a köpenyed sarkát, nem gyilkoltalak meg. Értsd meg ebből, és lásd be, hogy nem akarok semmi rosszat vagy hűtlenséget elkövetni ellened, és nem vétkeztem ellened, bár te a vesztemre törsz, hogy elvedd az életemet. Az Úr tegyen igazságot köztünk, és álljon értem bosszút rajtad, de én nem emelek rád kezet. Akkor ezt mondta Saul Dávidnak: te igazabb vagy nálam, mert te jól bántál velem, bár én rosszul bántam veled. Te most tudtomra adtad, milyen jót tettél velem, az Úr a kezedbe adott, mégsem öltél meg. Ha valaki rátalál ellenségére, sértetlenül bocsátja-e útjára? Jóval fizessen neked az Úr azért, amit ma tettél velem. Mert magam is tudom, hogy te biztosan király leszel, és te teszed majd Izrael királyságát maradandóvá. Az Úristen áldjon meg bennünket, hogy az ő igéjét ne csak olvassuk, hanem meg is értsük, és aszerint tudjunk élni. Imádkozzunk! Teremtő mennyei atyánk az Úr Jézus Krisztusban, ismét eltelt egy hét, és mi újra itt vagyunk a te házadban, együtt a gyülekezetben, hogy dicsérjünk téged. Dicsérjünk, áldjunk és magasztaljunk. Bár tudjuk, hogy a te jóságodért mi semmit nem tettünk, és nem is érdemeljük meg a te kegyelmedet. Bocsáss meg, kérünk, mi nekünk a szavakért, amelyeket ki kellett volna mondanunk, de nem mondtunk ki. A tettekért, amelyeket meg kellett volna tenni, de nem tettünk meg. És még inkább kérünk, hogy bocsáss meg nekünk azokért a szavakért, amelyeket kimondtunk, de nem lett volna szabad kimondani. Azokért a cselekedetekért, amelyeket megtettünk, de nem lett volna szabad megtennünk. Újra és újra be kell látnunk, hogy igen nagy szükségünk van rád. Éppen ezért hívunk és kérünk, taníts bennünket a te lelked által, oktass bennünket a te igédből. Nem a magunk érdemért, hanem a te fiadnak, az Úr Jézus Krisztusnak az érdemért kérünk. Hogy tudjunk téged tiszta szívvel áldani, tudjunk tisztán cselekedni és élni ebben a világban, megmutatni a te kegyelmeded és jóságodat az embereknek. Jöjj, kérünk a te jelenléteddel, áld meg a mi igére figyelésünket, a mi Isten tiszteletünket. Amen. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése is jöjjön Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Szeretett testvéreim, Istennek ígéje, amely szólt hozzám, és hiszem, hogy az ő lelke által hozzátok is szólni kíván a mai napon, írva található a mai napi ószövetségi ige szakaszunkban, a példabeszédek könyvében, a 27. rész 17. versében a következőképpen. Vassal formálják a vasat, és egyik ember formálja a másikat. Foglaljunk helyet. Néhány éve júniusban a Cseketó partján, amikor a sokadalom volt, néztük, ahogyan a kovács dolgozott, ahogy formálta a vasat. Már nem emlékszem pontosan, mit is készített, talán valami eszközt, vagy egy patkót, de az biztos, hogy az egyik kezében egy hatalmas kalapács volt, a másik kezében pedig valami fogó eszköz, amellyel az éppen elkészítendő munkadarabot fogta. Egy hosszú nyelű fogó. Azzal tartotta egyenesen bele a tűzbe azt az vasat, azt az anyagot, amivel dolgozott. A segítő legénye pedig a másik oldalon hevítette a tüzet, amíg kellett. Kovács kivette a tűzből a fémet, rátette az üllőre, és a hatalmas kalapáccsal elkezdte ütni, formálni az anyagot. Addig formálta, addig csavarta, hajlította az eszközeivel, nem csupán a kalapácsával dolgozott, amíg olyan formája nem lett, amit ő eltervezett, amit ő szeretett volna. Szikrák pattogtak, formálódott az anyag, kemény munka erősen látszott a kovácson és az elkészítendő anyagon is. Vassal formálta a vasat. Nem hiszem, hogy bármit ért volna egy fa vagy egy műanyag kalapáccsal ebben az esetben, vassal formálta a vasat. Nem egy hatalmas ütéssel, aztán már kész is volt, hanem sok kisebbel, bár az nekem valószínűleg épp oly megerőltető lett volna, mint hogyha én egy hatalmasat kellett volna üssek rá. Türelmesen és nagy erővel formálta az anyagot. A történelem során az ember 800 éven keresztül legfőképp a vasat használta eszközei alapjául. Amikor a példabeszédek könyve leírásra került, már akkor is több mint 200 éve ez volt az az anyag, amelyet az ember használt. Már 200 éve élt az ember a vas korszakában. Amikor a kovács formázza a vasat, először alkalmassá teszi arra, hogy ez az anyag formálható legyen, tűzbe teszi. A másik eszköz pedig, ami a kezében van, általában jóval nagyobb, vagy erősebb, vagy formázásra alkalmas. Tudja, hogy mi a célja, tudja, hogy mi lesz a kész termék. Ha azt gondolnánk, hogy csak az az eszköz, az az anyag formálódik, amit a tűzbe tartott, akkor azt gondolom, hogy egy kicsit tévedünk. Mert mind a kettő formálódik, csak az egyik egy kicsit látványosabban, hiszen az a cél, hogy abból az egyszerű fémből valami más, valami használható, értékes eszköz készüljön. De én biztos vagyok benne, hogy a másik is formálódik, a kalapács és egyéb eszközei, hiszen azért is készít néha újat, hogy ismét olyan legyen, amit jól tud használni. Ez az igénknek, mai igénknek az első fele. Pedig jobban szeretném, hogyha egy kicsit a második feléről gondolkodnánk mélyebben és alaposabban, de mielőtt áttérünk, három dolgot próbáljunk meg megjegyezni erről a kovácsról és a vasról. Egyrészt a kovács tudja, hogy mi a cél, hogy mit fog megformázni. Másodszor formázhatóvá teszi az anyagot, mielőtt nekiáll a munkának, tűzbe tartja. Aztán pedig apró ütésekkel, különféle eszközökkel formázza azt az anyagot, amiből a kívánt termék készül. Az igénynek a másik fele pedig így hangzott, az egyik ember formálja a másikat. Hát ezt azt hiszem nagyon jól tudjuk. Érezzük a mindennapjainkban, ahogy telnek az évek egyre jobban, halljuk, tapasztaljuk magunk körül. Amíg az ember gyermek, addig a szülei formálják, alakítják, nevelésnek hívjuk ezt a folyamatot. A nagyobbacska gyerekeket tapasztaljuk egyre nehezebb nevelni, aztán eljön az idő, amikor már egymást nevelik a fiatalok. Aztán a felnőtt korban ismét az jön, hogy vagy még mindig tart, hogy egymást neveljük, de nem csak egymást neveljük, hanem a helyzetek, azok az események, amelyek körülvesznek bennünket, amelyek talán nem is érintenek, de halljuk a világ eseményeit, ezek is formálnak, alakítanak bennünket. Minden hatással van ránk. És nem csak minden hatással van ránk, hanem mi is hatással vagyunk a körülöttünk lévő világra. Valami ilyesmiről szól a következő kis történet. Mit lustulsz annyit? Kérdezte zsörtölődve a feleség. Miért nem mégy már dolgozni időben, mint minden más ember? De közben feltette a tűzhelyre a tejet melegedni, mert tudta, hogy a férje melegen szereti a kakaót, és akkor, mikor az felkel az ágyból. Ő már több mint egy órája talpon volt, elkészítette az ebédre valót, becsomagolta és betette a barna táska aljára a termosz mellé. Néha megállt egy pillanatra pihenni. Kelek már, kelek, ne morogj annyit, mondta az ura, majd félkézzel kitörölte az álmot a szeméből, és indult a fürdőszoba felé. De ne hagyd úgy a mosdót, mint máskor, két napja is tisztíthattam, ki tudja, hogy borotválkoztál, vagy hol járt az eszed? Jól van, csak hallgass már egy kicsit. Úgy is tudod, hogy mindent úgy fogok csinálni, ahogy mondod, csitította a férje a feleséget. Tudom, csak nehezen szokom hozzá, hogy tényleg megváltoztál. Lábad könnybe az asszony szeme. Ne haragudj, tette hozzá. A férfi megállt, visszanézett. Nem azt az asszonyt látta már benne, akinek állandó szidalmazása miatt nem volt kedve hazajönni a kocsmából, hanem azt a törődő feleséget, aki valóban volt, aki segített neki, és nem hagyta el, aki visszavárta, aki egészségét sem kímélve helytállt, amikor neki kellett volna. Látta a barna táskát elkészítve, ami többet ért, mint bármilyen romantikus szerelmi vallomás. Mert minden nap, akkor is, amikor meg sem érdemelte, a táska benne az elkészített elemózsiával minden reggel ott volt a széken. Így hát ellágyult szívvel visszalépett, majd megölelte feleségét. Bocsáss meg nekem, kérte. Nem érdemlem meg, hogy így szeress. Te bocsáss meg nekem, hogy elüldöztelek itthonról az állandó panaszommal. Ölelte vissza az asszony. Egy pillanatra megállt az idő, majd indultak a dolguk után. Formálja a feleség a férjét, a férj a feleségét, az egyik ember a másikat. Amikor a gyermekeink születtek, a puszta létükkel, azzal, hogy megszülettek, formáltak bennünket, hiszen házaspárból szülőkké lettünk. A szüleink nagyszülőkké, a barátaink keresztszülőkké, és így tovább. Aztán próbáltuk őket tanítani, nevelni, de ők is neveltek bennünket, tanítottak arra, hogy hogyan kell szülőnek lenni. Mit szabad megengedni egy kisgyereknek, és mit nem, mi az, ami veszélyes számukra, és hogy mikor lehet elengedni az ő kezüket, vagy hogy hol kell beleavatkozni esetlegesen a vitatkozásaikba. Aztán megtanultuk újra értékelni a pillanatokat, amikor kettesben lehetünk, vagy amikor csend van a lakásban. Az egyik ember formálja a másikat. nem csak a férj a feleséget, hanem a gyermek a szüleit, és a szülő a gyermeket. Aztán láttam, ahogy gimnazista barátainkból felnőttek, szülők, dolgozó, felelősségteljes emberek lesznek, és ők maguk is a maguk életével formáltak bennünket, hiszen minden találkozás, minden beszélgetés, minden közös élmény vagy közösen végzett munka alakított, formált bennünket. Mert az egyik ember formálja a másikat. Formálódunk a szavak által. Igaz, azt mondják a tudósok, hogy a szavaink, bár nagyon szeretnénk innen a szószékről, ha ez rettentő nagy mennyiség lenne és több százalék az emberek életében, de bizony a szavaink, amelyeket elmondunk, olyan 10%-ban formálnak. Aztán a cselekedeteink is formálnak, formáljuk egymást, ahogy látjuk a másikat dolgozni, élni a mindennapjaiban, hát ez olyan 30%. És az élmények, amelyeket megélünk, amelyeket megtapasztalunk, amelyek hatással vannak ránk, és amelyre talán mi is egy kicsit hatással vagyunk, na ez a többi százalék. Így formálunk és formálódunk. Tavaly szeptemberben nagy örömmel és lendülettel indultam a tanításnak, mint ahogy minden évben korábban és az ideiben is, és már az első héten azt tapasztaltam, hogy ugyanaz az évfolyam, nagyjából ugyanannyi gyerek, és vittem a tananyagot, ugyanaz a történet van ugyanabban az évfolyamban, és hát az egyik iskolában, meg a másik iskolában, az egyik, meg a másik csoportban nem lehetett ugyanazzal a módszerrel tanítani. Mert a gyerekekhez nem ért el az üzenet. Nekem volt a feladatom, a hivatásom, hogy formáljam őket, és meg is tettem minden lehetséges eszközzel, de közben ők is formáltak engem, és megtanítottak arra, hogy mikor, milyen helyzetben, hogyan kell hozzájuk szólni, odafordulni, hogy mindezt megértsék, és megtapasztalják, és hogy átmenjen a bibliai üzenet az ő szívükbe is. Aztán elődeink szavai, tettei, ahogy a hazához fordultak, ahogy hazaszeretettel éltek, ahogy hitben a szívükben éltek, az is formál bennünket, még akkor is, hogyha nem ismertük őket személyesen. De hallunk róluk, emlékezzünk rájuk, és ez is formálja, alakítja a mi életünket. Miközben erre a prédikációra készültem, meghallgattam egy másik igehirdetőt, akinek egy mondatát szeretném ma elmondani. Azt mondta ezzel az igével kapcsolatban, hogy Jézus azért lett emberré, mert az ember formálja az embert a legjobban. Hát bevallom, az üdvtörténetet ebből a szempontból még nem vizsgáltam meg, de bizony így van ez, mi emberek tudjuk egymást alakítani, egymás által formálódni a legjobban. Ahogy az első képben a kovács vassal formálja a vasat, azért tudnunk kell, hogy hozzá kell a kovács is, hogy ez a formálódás megtörténjen. Kell az ő ereje, kell az ő bölcsessége, és kell, hogy tudja, mi a célja azzal a formálással, hogy használható, értékes eszköz legyen. Éppen így van szükségünk nekünk emberekre is. Ugyan az egyik ember formálja a másikat, de szükségünk van közben Isten bölcsességére. Szükségünk van rá, hogy az emberré lett Jézussal találkozzunk. Hogy mint ember formáljon bennünket a tanításával, az életével, azzal, amit látunk, tapasztalunk a magunk életében, és azzal, amit olvasunk a Szentírásban. Azért lett emberré, hogy értsük, hogy lássuk, hogy ebben a földi formában, ebben az emberi anyagban is lehet szeretni, élni és tisztának maradni. Mi kell ahhoz, hogy az Úr Jézus képére tudjunk formálódni? Nyitott szív, hűség, kitartás és legfőképp folyamatos kapcsolat az Úr Jézus Krisztussal. Mi mutatja meg, hogy formálódtunk-e? Mert néha magunkon nem vesszük észre, máson látjuk jobban, hogy hogyan alakul az ő élete. Megtapasztalhatjuk a beszédünkön, a cselekedeteinken, vagy ahogy az imént olvasott történetben is láthattuk, hogy a férj és a feleség beszélgetésében is formálódtak, formálták egymást. De azt is be kell látnunk, hogy formálódni nem mindig jó. Mert amíg mi formálunk másokat egy kicsit, mi is úgy a magunk képére, hogy nekünk is jó legyen a beszélgetés vele, a másikkal való élet jó legyen, mi is formálódunk, és ez nem mindig jó. Nem mindig esik jól egy olyan mondat, amiben ugyan igaza van a másiknak, de az rám rossz szemszöget mutat. Az nem jó. Valamikor fáj. Aztán valamikor az Úristen formál bennünket, és az is szokott fájni. Annak idején, ami nem tegnap volt már, amikor jelentkeztem a teológiára, nagy lelkesedéssel és húzgalommal, az első felvételi vizsgám nem sikerült. Azért mondom, hogy első, mert ugye volt egy második is. Pusztán 2-vel maradtam le azoknak a számától, akiket felvettek. Már nem emlékszem pontosan a számra, talán 30-at vettek fel, és a 32. voltam. Nem értettem, hogy miért történik mindez. Nem értettem, hogy mire lesz jó, vagy mit akar alakítani rajtam Isten, mi a célja ezzel. De addig is, amíg a következő vizsgára még nagyobb erővel készültem, a következő felvételére, addig is ott maradtam az 5-ös gimnáziumban, ahova előtte is jártam, és megtanultam gépelni. Egy kicsit gyorsírni is, de ezt hamar elfelejti az ember. A gépírás azonban megmaradt, ez a tudás, és sokat segített nekem akkor és azóta is, mert ezzel a tudással, ezzel az ismerettel tudtam diákként is dolgozni és pénzt keresni, és időnként nem kis segítségére voltam az évfolyam társaimnak, amikor bizony valamit holnapra be kellett adni, és még csak éppen ma kezdték el írni kézzel, és gépelve kellett beadni. Szóval az Úristen formált, és ezt csak később értettem meg, hogy mi volt a célja ennek a formálásnak. De az Isten a teremtéskor a maga képére és hasonlatosságára formálta, alkotta az embert. Be kell lássuk, hogy az ember elformálódott, deformálódott. Isten pedig elküldte az ő fiát, az Úr Jézus Krisztust, hogy ő formáljon bennünket újra. Ha jobban tetszik, alakítson bennünket vissza arra az emberre, vagy annak a képére, akit először teremtett. Az Isten képére és hasonlatosságára, az ő szeretetével. A mai napon lehetőségünk van egy kicsit egymást formálni. Hiszen ma még, most még mindenki, aki a padban ül, választó. Presbitereket és előjárókat fogunk választani. Most még mindenki választó, de aztán, amikor lezajlik ez a választás, akkor lesznek választottak. Akikre feladatot bízunk, akik gondokok vagy presbiterek lesznek, akiknek dolguk lesz ebben a gyülekezetben. Mindannyiunknak van, de nekik egy kicsit kiemelten lesz a feladatuk. Tegyük mindezt imádságos szívvel és szeretettel, és az Úristentől kapott bölcsességgel, azzal, ami most itt a szívünkben van. Imádkozzunk! Mindenható Istenünk, köszönjük neked a te igédet. Köszönjük, hogy jártak előttünk, akik leírták, szavakba foglalták mindezt a tanítást, amelyet te mutatsz nekünk, amellyel te formálod a mi életünket. Köszönjük neked, hogy nem vagyunk egyedül a világban. Köszönjük neked, hogy nem egy embert alkottál, hanem megteremtetted az embert. Köszönjük, hogy férfivá és nővé formáltál bennünket, hogy egymásban társakra találhassunk. Köszönjük neked, hogy adtál gyermekeket és utódokat a családoknak. És valóban köszönjük, hogy családban élhetünk. Hogy nem egyedül vagyunk, hanem társak között van a mi életünk. Urunk, te tudod, hogy mi lakik a mi szívünkben reggel, amikor felébredünk. Te tudod, hogy mi van a szívünkben, hogy hogyan gondolkodunk, amikor egy munkának állunk neki. Te tudod, hogy hogyan gondolkodik a mi életünk, a mi szívünk, hogyan vannak a mi gondolataink akkor, amikor egymással beszélgetünk és találkozunk. Te tudod, hogy mi van a szívünkben, amikor öröm ér, és te tudod, hogy mi van a szívünkben, amikor fájdalom ér. Te ismersz bennünket a legjobban, hiszen te vagy a mi szívünknek vizsgálója. Urunk, szeretnénk olyanok lenni, amilyen kedves te előtted. Szeretnénk úgy formálódni a mi életünkben, hogy az megfelelő legyen, hogy valóban és igazán tudjuk képviselni téged ebben a földi életben. Te tudod, hogy mit kell ehhez még tennünk. Te tudod, hogy mi vár még ránk a mi életünkben. Te tudod, hogy milyen feladatok, milyen jó vagy kevésbé kellemes események következnek még. Hadd bízzuk ma rád mindazt, ami előttünk van. És hadd köszönjük meg mindazt, ami már a hátunk mögött van. Hadd köszönjük meg a te áldásaidat, hadd köszönjük meg a te megtartó kegyelmedet. Hadd köszönjük meg, amikor gyógyítottál bennünket, és megköszönjük azt is, amikor a te áldásodat tapasztaltuk. Köszönjük azt, amikor neveltél és oktattál bennünket, és köszönjük azokat a formálásokat is a magunk életében, amit még nem értünk, de bizonyára te már tudod, hogy mi a cél vele. Kérünk téged, hogy áld meg a mai döntésünket is, áld meg a mai választásunkat is, áld meg, hogy azok az emberek, akik presbiterek vagy gondnokok lesznek, valóban te szerinted való élettel, bölcsességgel legyenek megáldva. Te áld meg bennünket, hogy a benned való hittel tudjunk írni azokat a jeleket, amelyeket kell alapra. Urunk, arra is kérünk, hogy segítsd a mi betegeinket az ő gyógyulásukban, vagy az ő betegségeik elviselésében. És kérünk, hogy a te lelkeddel még jobban vedd körül azokat, akik elvesztették egy-egy szerettüket. Te adj vigasztalást a szomorúságukban, és add, hogy felfelé tudjanak nézni. Te rád tudjanak nézni. Hogy megérezzék a te kegyelmedet, hogy megérezzék a te gondviselő szeretetedet. A fájdalmon túl, a mindennapok munkájában, abban, hogy az élet, ez a földi élet számunkra még folytatódik. És kérünk, Urunk, hogy te áld meg a mi gyülekezetünket, minden igyekezetét, fiatalokat és időseket egyaránt. És add, hogy a te lelkednek bölcsessége, ami mindennapjainkat átjárja, a te lelkednek bölcsességével tudjunk beszélni, cselekedni, utat mutatni, példát adni, nevelni és neveltetni. Köszönjük neked, hogy mindig szólhatunk hozzád, köszönjük, hogy te meghallgatod a mi őszinte imádságainkat. Amen. Mondjuk el együtt a mi Urunk Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen, és maradjon minden nap mi velünk. Amen. Vassal formálják a vasat, és egyik ember formálja a másikat. Amen.